15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Már igényelhető az akár 4 millió forintos kamatmentes munkáshitel fiataloknak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány Facebook oldalán. Palóc André elmondta, a hitellel a kormány célja, hogy az életkezdés segítse a 17 és 25 év közötti fiataloknak. A hitelt 25 éves kor alatt bárki felveheti, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik, magyarországi lakcíme van, Magyarországon dolgozik, legyen vállalkozó vagy akár heti 20 órában foglalkoztatott alkalmazott. Továbbra is kiemelt célja a kormánynak a családok támogatása, éppen ezért gyermek születése esetén 2 évre, a második gyermek születésekor pedig újabb 2 évre engedik el a törlesztést, míg a harmadik gyermeknél az egész összeg megfizetése alól mentesül az, aki felvette a támogatást, közölte a szóvivő. Hamarosan megérkeznek az első megemelt fizetések a vízügyi dolgozók számláira. A kormány döntése alapján 2025-ben átlagosan 30%-os béremelést kapnak az ágazat szakemberei, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Tárca Facebook oldalán. Cepek Gábor közölte, a vízügynek kiemelt jelentősége van a lakosság és a gazdaság szempontjából is. Az államtitkár elmondta, a mostani emelést továbbiak fogják követni, 2026-ban 12, 2027-ben pedig 10%-kal nő átlagosan a vízügyesek bére, vagyis 3 év alatt mintegy 60%-os átlagos bérfejlesztést hajtanak végre. Cepek Gábor úgy fogalmazott, a vízügyesek rendkívüli munkabírásról és elhivatottságról tettek tanúbizonyságot a 2024-es árvíz idején is. Már több mint 1 millióan töltötték le a digitális állampolgárság program alkalmazást, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebookon közzétett videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, ezzel a fejlesztéssel az ügyintézés a mobiltelefonokra költözik. A cél, hogy elég legyen egy lakáskulccsal és egy mobiltelefonnal elindulni otthonról, fogalmazott a miniszterelnöki biztos utalva arra, hogy már több okmány is digitális formában az alkalmazásból is bemutatható. Nyitrai Zsolt kiemelte, a digitális állampolgárság programmal nem csak időt spórolhatunk meg, hanem védjük a környezetet, csökkentjük a bürokráciát. A program népszerűségét bizonyítja, hogy eddig már több mint 1 millióan töltötték le az alkalmazást, közölte Nyitrai Zsolt, aki arra kérte az állampolgárokat, hogy töltsék le az applikációt. Az elmúlt 14 évben a gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg csaknem 7-szeresére nőtt. Jelenleg erre a területre 130 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben, jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírgyulajban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye Születések Háza elnevezésű görögkatolikus lakásotthonának átadásán arról beszélt, a támogatásokon túl sok mindent kell még megtenni a gyermekvédelem javítása érdekében. Az államtitkár az egyik legfontosabb feladatnak a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók bérrendezésének kérdését említette, amit szavai szerint 2026-ban tervez megvalósítani a kormány. Szükség van egy olyan otthonra, ahol speciálisan lehet gondoskodni azokról a fiatalokról, akik egyébként a gyermekvédelem világában élnek, de fiatalon vagy utógondozotti ellátásban anyák lesznek, fogalmazott Fülöp Attila. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa január 19-e és 26-a között szervezi az Ökumenikus Ima Hetet. Az országos nyitó istentisztelet január 19-én vasárnap 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. Igét hirdett dr. Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. A liturgiában szolgálnak a tanács tagegyházainak vezetői. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége 2017-ben elfogadta, hogy az Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is legyen. Az imahét anyaga letölthető a meot.hu honlapról.
Az időjárásról.
Szerdán változóan felhős idő várható, de főként északon lehetnek erősen felhős tájak időszakok is. Helyenként előfordulhat gyenge eső, a déli délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 4 és 14 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Angyalok. Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Zsoltárok könyve 91. fejezet 11. vers. A Szentírás több mint 300 helyen említi az angyalokat, és két szóval jellemzi őket. Sokan vannak, és erősek. Egy is elég volt közülük ahhoz, hogy bezárja a Dánielt körülvevő oroszlánok száját, és ahhoz is, hogy kihozza Pétert a börtönből a tervezett kivégzése előtti éjszakán. Elizeus szolgájára is emlékszel? Amikor ellenséges sereg kerítette be Dótán városát, Elizeus arra kérte Istent, hogy nyissa meg szolgájának szemét. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Királyok második könyve 6. fejezet 17. vers. Ha Isten a te szemedet is megnyitnáma, vajon mit látnál? Azt, hogy angyalok kísérik iskolába a gyermekeidet, hogy megúvnak téged az ittas vezetőktől, hogy vezetik a sebész kezét, hogy örködnek feletted, amíg alszol. Ha hívő vagy, számíts rá, hogy erős angyalok kísérnek majd életed során, emlékeztet egy Biblia tanító. Vajon mindenkinek van űrangyala? Nem, a Biblia azt mondja, hogy ezek mind szolgáló lelkek, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Zsidókhoz írt levél 1. fejezet 14. vers. Ha elutasítod Jézust, elveszíted a végső biztonságot. Ám ha elfogadod őt, mint uradat és megváltódat, akkor teljes védelemben részesülsz, mivel az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Zsoltárok könyve 34. fejezet 8. vers. Tudnod kell, hogy az angyalod nem csupán röptében int neked, hanem sátrat ver melletted, majd ott marad és éberen örködik. Szárnyai árnyékában, biztonságban megpihenhetsz. Ha ez nem enyhíti a szorongásod, akkor semmi sem fogja. Sok gazdag embernek sincs ilyen jó dolga. Ugye milyen áldottak vagyunk? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok! Ön az Európa Rádiót hallgatja, abban is a délutáni Svédasztal című műsort. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, ajánlatom az órára pedig a következő. Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap idei pályázatai. Erről kérdezzük a Civil Szolgáltató Központ szakmai vezetőjét.
Három kategórián meg az egyszerűsítetni eleve egyébként nincsen szakmai bírálat, tehát gyakorlatilag bárki, aki tud öt mondatot írni arról, hogy a szervezete mit végzett eddig, le tudja írni, hogy mire szeretnék költeni a támogatást, illetve hogyha elnyeri a támogatást, tehát ha megkapja a pénzt, akkor utána hogyan fog fejlődni, tovább fejlődni a szervezete. A nagyobb pályázatoknál, tehát az összevont pályázatnál, ahol választhatnak az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy vagy működést, vagy pedig a működésüket és a szakmai tevékenységükre együtt igényelnek támogatást, ott pedig azért pedig még inkább elvárható egy szervezettől, hogy körülbelül ugyanezt a teljesítményt, ezt a 15 mondatot ugyanebben a felosztásban, tehát hogy leírni egy picit a múltat, a jelent, illetve a jövőt.
Közeleg az évfordulója annak a tragikus eseménynek, amikor 1945. január 23-án több mint 430 diósgyőri lakost hurcoltak el Málenki robotra. A történészt kérdeztük.
Sokaknak az életébe került, akiket elhurcoltak, ezek civilek voltak, akinek semmi köze nem volt a háborúhoz. Esetleg német hangzású nevűek voltak, de nem feltétlen volt az is. Az a lényeg, hogy Diósgyőrből minimum 400 embert kellett előállítani. Ebben a Mokán komitének az emberei segítették az orosz katonaságot, és őket ugye bevagonizták, és oroszországi bányavidékre, Donyeszba, Donbasz környékére vitték ki, úgy, hogy jelentős részük elpusztult, soha nem tért vissza.
Január 20-áig lehet beadni a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról, vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket, erről az Oktatási Hivatal főosztályvezetője tájékoztat.
Azok a gyermekek érintettek, akik 2018. szeptember 1-e és 2019. augusztus 31-e között születtek, az ő szüleik nyújthatják be a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó kérelmet, amely ugye a jövő tanévre, tehát a 2025-2026-os tanévre vonatkozik. Ennek az eljárásnak a keretében az Oktatási Hivatal azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet.
Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
Yeah. Ebédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2025. évi pályázatai. A Civil Szolgáltató Központ szakmai vezetőjével, Palik Zoltánnal beszélgetünk.
A Nemzeti Együttműködési Alap különlegességét az adja, hogy ez az egyetlen olyan forrás, amire csak egyesületek, alapítványok pályázhatnak. Most is 3 kategóriában jelentek meg felhívások. A 3 kategória az 9 milliárd forinttal fogja támogatni. Az egyik az egyszerűsített felhívás, amire a már legalább 2 éve működő pályázók, szervezetek tudnak pályázni. Az a különlegessége, hogy nincsen szakmai bírálat, beérkezési sorrendben a keret kimerüléséig kapnak támogatást az arra jogosult szervezetek. Tehát, hogy ez ezért népszerű, és főleg a kisebb szervezeteket tudja támogatni, tehát itt azok tudnak eleve pályázni, akiknek a bevétele 7 millió forint alatt van.
Na most ez a pályázati összeg az elmúlt évihez képest kevesebb, a pályázati feltételeknek megfelelni viszont könnyebb lesz. Hogy van ez?
A pályázati keret az valóban a korábbi évben 13,8 milliárd forint volt, az idei ne a keret az 13 milliárd forint. A pályázati keret, ami teljes támogatható is egyébként ennek megfelelően egy ilyen 6-700 millió forinttal lett kevesebb. Ugye nem elvonás történt, nem az ország gazdasági helyzete indokolja, hanem az, amiatt csökken a keret, mert többen ajánlották fel a 2023. évben a személyjövedelemadójukat, tehát a költségvetésből több pénz került közvetlenül a civil szervezetekhez, így ez a maradvány, amit a NEA használhat fel, az csökkent. Viszont ez egy döntés kellett hozzá, hogy most csökkenjen a támogatás, az igényelhető támogatás, vagy pedig úgy maradjon az az összeg, amit eddig is pályázhattak a szervezetek. Az született, hogy ne csökkenjen, tehát hogy maradjon meg mondjuk az egyszerűsített pályázatoknál a 400 ezer forintos, az összevont pályázatoknál pedig a 3 milliós, illetve a 4,5 milliós keret, mert hogy a kiadásaik nyilvánvalóan nem csökkentek, de felesleges lett volna jobban szétaprózni a támogatásokat, de tehát, hogy nem változtak ebből a szempontból a felhívások a tavalyi évhez képest, maradtak ugyanazok, egyetlen kivétel, hogy a pályázatíró tevékenységeket, illetve az elszámolásnak az kapcsolódó tevékenységeket nem támogatja, nem lehet elszámolni. Viszont itt tényleg ilyen átmeneti megtorpanásról van szó, tehát mert tudjuk azért nagyjából, hogy ebben az évben mondjuk ilyen szempontból szűkül a keret, de miután a tavaly évben, 24-ben kevesebben ajánlották fel az SZIA feladójukat, vagy 1%-ukat, mint az 2023-ban ott már ilyen 16 milliárd forint körüli lesz majd a igényelhető támogatás. Tehát, hogy ez egy ilyen hullámvölcsök.
Palik Zoltán azt is elmondta a tájékoztatón, hogy egyszerűbb lesz pályázni, tehát nincs is sok értelme pályázatírót igénybe venni.
Igen, hogyha megnézzük, ugye 3 kategória jelent meg, az egyszerűsítetni eleve egyébként nincsen szakmai bírálat, tehát gyakorlatilag bárki, aki tud 5 mondatot írni arról, hogy a szervezete mit végzett eddig, le tudja írni, hogy mire szeretnék költeni a támogatást, illetve hogyha elnyeri a támogatást, tehát ha megkapja a pénzt, akkor utána hogyan fog fejlődni, tovább fejlődni a szervezete, tehát ha gyakorlatilag ezt végig gondolja, és le tudja, vagy leírja egyébként ezt a 12-15 mondatot, akkor megy, akkor a kiadásoknál, ugye miután az egyszerűsített pályázatok a működést és szakmai tevékenységet is támogatnak, mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy érdemes beletenni a könyvelési költségeket, hogyha várható az, hogy tisztújítás lesz, akkor esetleg ügyvédi költséget, illetve hát azt, ami azt annak a programnak a költségét, amit meg szeretnének valósítani a nagyobb pályázatoknál, tehát az összevont pályázatnál, ahol választhatnak az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy vagy működést, vagy pedig a működésüket és a szakmai tevékenységükre együtt igényelnek támogatást, ott pedig azért pedig még inkább elvárható egy szervezettől, hogy körülbelül ugyanezt a teljesítményt, ezt a 15 mondatot ugyanebben a felosztásban, tehát hogy leírni egy picit a múltat, a jelent, illetve a jövőt, ezt meg tudják tenni, végig tudják gondolni a kiadásaikat, hogy mi az, ami a működésükhöz feltétlenül szükséges. Javasoljuk itt is egyébként nyilván a könyvelést, tehát hogy eleve tudjanak működni a banki költségeket. Javasoljuk azt, hogy tegyenek be olyan költségeket, amik az ilyen szempontból az épülésüket szolgálják, tehát a saját tagságukkal való kapcsolattartást, a saját információs tudásanyaguknak a bővítését, és akkor ezen felül építsenek be nyugodtan szakmai programokat, vagy valósítsanak meg, csak számoljanak ezzel, hogy nem elég egyébként a közösségért tevékenykedni, hanem az, hogy számoljanak, hogy ezért ezt a szervezetet működtetni is tudni kell. Rendeletváltás volt, emiatt egyszerűbb lesz mindenkinek a pályázatnak az elszámolása, tehát egyszerűsített módon lehet benyújtani gyakorlatilag mindegyik pályázati kategóriában az elszámolást. Ez azt jelenti, hogy a számlákat, bizonylatoknak az adatait kell csak feltölteni, ott az alapján készül egy beszámolólap, de a szakmai teljesítésről egy nyilatkozatot kell csupán benyújtani. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megvalósítani, vagy nem kell szabályosnak lenni, csak az elszámolásnál ez ennyivel egyszerűsödik az eljárás. Majd ez azért fontos könnyítés, és ezért is mondjuk, hogy igen, valahol persze szigorodott, hogy nem lehet pályázatírókhoz fordulni, de másik oldalról viszont azért a szabályok egyszerűsödtek.
A digitális állampolgárságra való átállás mit jelent a civil szervezetek számára?
A civil szervezetek gazdálkodó szervezetek, tehát rájuk is vonatkozik ugyanaz, mint ami a vállalkozásokra, intézményekre, hogy cégkapun keresztül tudnak kommunikálni a állami intézményekkel, bíróságokkal. A cégkapu elérése az eddig elég volt az ügyfélkapu hozzáférés, tehát egy egyszerű azonosítással lehet. Január 16-ától ez ebből a szempontból változni fog. Az ügyfélkapu plusz ez egy kétfaktoros azonosítás kell hozzá, tehát ez azt jelenti, hogy át kell regisztrálniuk magukat, és megadni olyan elérést, tehát nem elég az e-mail cím, meg kell adni egy olyan elérést is, ahol keresztül meg tudják erősíteni, hogy valóban ők azok, akik igénybe akarják venni a szolgáltatást. Aki banki ügyet intézett már elektronikusan, az gyakorlatilag ismeri ezt az eljárást, tehát hogy meg kell erősíteni, hogy valóban ő az. Ez azért nehezíti meg, vagy át kell gondolni, hogy hogyan fog működni egy szervezet, tehát ezt lehet látni, erről is szó van, mondjuk a megvalósító szervezet, a kormányzat, illetve mondjuk az adókamara között, mert nehézkessé válik, tehát azok, akik eddig gyakorlatilag a könyvelők nyújtotta be, megadták az ügyfélkapu hozzáférésüket, és a könyvelő benyújtotta helyettük a beszámolót, az most kicsi nehézkesebb lesz, mert hogy azért ott kell lenni valamilyen módon, meg kell adni, meg kell erősíteni. Más változások is várhatóak egyébként, tehát nem csak a cégkapu, jön a digitális állampolgárságnak része lesz a digitális aláírás program, tehát hogy ez amit bevezetnek, digitális állampolgárság applikációt mobiltelefonos, az gyakorlatilag alkalmas lesz arra, hogy digitálisan ellen lehessen jegyezni dokumentumokat, szerződéseket. Ez azért elég fontos változás lesz, ha első körben mondjuk a pályázatokat nem érinti, de hosszabb távon valószínűleg hatással lesz rá, hatással lesz arra, hogy hogyan tudnak bemenni majd kérelmek a bírósághoz. Tehát ezzel is érdemes megismerkedni. Nem kell megijedni tőle, tehát hogy valószínűleg az első időszak után azért be fog állni majd egy rend, a tanácsadók és mindenki. A könyvelők is ilyen szempontból megtalálják majd azokat a megoldásokat, amik működni fognak, csak fel kell rá készülni, hogy ezek bizony érintik a mindennapjainkat. Illetve hát nyilván fontos változás lesz, hogy következő júniustól, júliustól várható, hogy már nem csak az államigazgatási szervekkel fogunk ezeken az applikációkon segítségével kommunikálni, hanem a bankokkal, biztosítókkal, a nagyobb közműcégekkel, tehát kiterjesztették rájuk is, tehát nekik is kötelező lesz ezeket a digitális szolgáltatásokat, mint az azonosítás, belépés biztosítani az ügyfeleknek. Tehát, hogy így szépen haladunk előre, egyre több, de a dolog minket azért is érdekel, mert hogy két irányú, tehát hogy egyrésztről a szervezeteknek is át kell alakítani az ügymenetet, viszont ők is joggal várják majd el, hogy az ügymenetek alakuljanak át, és hogyha mondjuk már egymás közötti ügyeiket digitálisan aláírással tudják majd intézni, akkor legyen minél több olyan szolgáltató, aki megengedi azt, hogy ne kelljen papír alapon benyújtani. Tehát, hogy ez egy ilyen szép, nem is most indult folyamat.
Az önök szerkesztésében, tehát az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szerkesztésében, illetve kiadásában jelenik meg minden évben a civil kézikönyv, ez alkalommal is kézbe tudják majd adni. Röviden talán mondjuk el, hogy mit tartalmaz ez, hiszen egy nagyon hasznos kiadvány.
Tulajdonképpen több részből áll, egyrészt ad egy áttekintést a civil szervezetek helyzetéről. Ez abból a szempontból érdekes, hogy ez a legbővebb, ami ebben a témában elérhető, tehát akár féle jelentéseknél is részletesebben mutatja be, hogy a civil szervezeteknek milyen a bevételi helyzete, mennyien dolgozunk, mennyi önkéntessel rendelkezünk, egyáltalán, hogy állunk-e az ország különböző vármegyéiben. Van egy olyan része, ami a civil államtitkárság, illetve a miniszterelnökségnek a munkáját mutatja be, azokat az eredményeket, amiket mondjuk a civil központok hálózata és a miniszterelnökség közösen elért, tehát azokat a nagyobb rendezvényeket, nagyobb kezdeményezéseket. Szeretnénk kitekintést adni, hogy más területeken, mondjuk a kormányzat hogyan gondolkodik, milyen kapcsolatokat ápol, ennek kapcsán van a gondoskodás politikáról, vagy van anyag az állatvédelemről benne, illetve a másik van benne két olyan témakör, amit tényleg a mindennapi működés segíti, ugye mérföldkövenként, tehát a civil szervezetek életpályáján végigmenve mutatjuk be, hogy milyen ügyek merülnek fel, azokat hogyan kell elintézni, illetve a gazdálkodáshoz kapcsolódóan a számbevőszéknek van benne egy anyaga, hogy mi az, amit ellenőriznek, mi az, amire a civil szervezeteknek oda kell figyelni, amikor a belső szabályzataikat alkotják, amikor a könyvitelüket vezetik, illetve az utolsó blokkban pedig jó gyakorlatokat, illetve a civil központokat mutatja be a kézikönyv, ami nagyon terjedelmes, viszont nem lenne a nyomtatott példány, nem lenne valójában elég, ezért hozzátartozik még a civilinfo.hu-n elérhető ennek a kézikönyvnek egy bővebb elektronikus változata is.
Kedves hallgatóink, megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2025. évi pályázatai Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgettünk.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká modozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a vég. L'amour toujours. biztosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. Lámok, tozsók, nem fakul más, sohasem. Lámok, tozsók, te vagy a végzetem. Lámok, tozsók, nem fakul más, sohasem. Béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felül, majd égeső. Most csatástalan mindenféle érzéstelenítés. A lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, késő. L'amour toujours, nem fakul már, sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már, sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem.
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Közeleg az évfordulója annak a tragikus eseménynek, amikor 1945. január 23-án több mint 430 diósgyőri lakost hurcoltak el Málenki robotra. Az események történelmi hátteréről kérdeztük a tavalyi megemlékezésen Rózsa György főlevéltárost.
1944-45 egy rendkívüli fontos fordulópont volt ugye az Európa és Magyarország életében, amikor két birodalom váltotta egymást ugye Miskolcon is. Tudjuk azt, hogy 44. december első napjában érkeztek a szovjet csapatok Miskolc területére. A németek valójában átadták a várost, tehát komoly harcok nem voltak. És 44. december közepétől az oroszok hosszú időre, hát most már tudjuk, hogy évtizedekre berendezkedtek ugye Magyarországon és Miskolcon is. Hogy ez hogy zajlott a hétköznapokban, arról sok visszaemlékezés és levéltári forrás is van. Ugyanis tudjuk azt, hogy az orosz katonai parancsnokok bármit megengedhettek az itt lévő katonáknak. Szörnyű, talán mind a mai napig feltáratlan visszaélések történtek a nők, a vagyoni helyzet, a hétköznapi emberek vonatkozásában, és ez kiteljesedett ugye 45. januárjában, amikor Borsod megyéből, Diósgyőrből és Miskolcról is tízezreket hurcoltak el Málenki robotra, úgynevezett kismunkára Oroszországban, ami hát van sokaknak az életébe került, ez körülbelül 100 000 ember lehetett minimum, akiket elhurcoltak, ezek civilek voltak, akinek semmi köze nem volt a háborúhoz. Esetleg német hangzású nevűek voltak, de nem feltétlen volt az is. Az a lényeg, hogy Diósgyőrből minimum 400 embert kellett előállítani. Ebben a Mokán komiténak az emberei segítették az orosz katonaságot, és őket ugye bevagonizták, és oroszországi bányavidékre, Donyeszba, Donbasz környékére vitték ki, úgy, hogy jelentős részük elpusztult, soha nem tért vissza. Na most erről megemlékezni ugye nagyon sokáig nem lehetett, ma már tudunk erről részleteket is, és egy mementóként legyen az, hogy mi történt ugye ezekben a hónapokban Magyarországon, 1945-ben, hogy hasonló soha ne történhessen meg a magyar történelemben.
Most megszólalt a harang, az evangélikus templom harangja, mintha tudnák, hogy miről beszélgetünk. Hogyan lehet kutatni tovább ezt a témát? Volt ugye a Gulág év, ami felszínre hozott sok minden, de van-e még folytatása a kutatásoknak, tehát vannak-e még feltárandó események?
Ma már azt mondhatjuk, hogy nincsenek visszaemlékezők, élő visszaemlékezők, mert ez a korosztály már elhunyt. Egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt még volt néhány nagyon idős diósgyőri, aki még ezeken a megemlékezéseken jelen volt, de ma már gyakorlatilag senki nincs a kor miatt sem, hisz aki akkor 17 éves volt, az ma már közel lenne a 100-hoz. Úgy gondolom, az orosz levéltárak még rejthetnek olyan adatokat, forrásokat, amik feltáratlanok. A mai levéltári, magyar levéltári anyag jó rész már ismert. Tehát amennyiben egyetlen voltak olyan összeírások, amik ezzel kapcsolatosan születtek korban, mert viszonylag kevés összeírás született, visszaemlékezésekből, belügyi és egyéb dokumentumokból lehet rekonstruálni ezt a képet, hogy mi történt 45. januárjának ezen a napjaiban. És sok publikáció, konferencia, visszaemlékezés azért született meg az előző évtizedben, hisz 1945-től 90-ig ezek az emberek nem mertek beszélni, illetve kutathatatlanak voltak ezek levéltári források. Tehát ma már ez része a magyar történelemnek, egy szomorú része, a Málenki robotra elhurcoltak, hisz az orosz nyilvántartások szerint 1949-ben mint egy ilyen szűk 600 ezer ember, 534.539 főt tartottak nyilván orosz hadifogolyt, vagy internáló táborban elhurcolt magyar civilt. Tehát ez egy óriási szám, ezeknek a jelentős része egyharmada soha nem tért vissza, hanem ott hunyt el, ismeretlen sírban fekszik Oroszország területén.
Egy olyan könyvet hozott erre a megemlékezésre, amely önnek is újdonság volt.
Igen, egy miskolci vasúti munkás, Apró Sándor, akit személyesen ismeretem és barátomnak mondhattam, élete utolsó éveiben leírta visszaemlékezéseit, az ő személyes élettörténet. Ez egy megrázó két kötet. A 30-as években Erdélyből került a család Miskolcra, Magyarországra. Itt nőttek fel, itt dolgoztak, itt élték meg a háborút, itt élték meg a kommunizmusnak a szörnyűséges időszakát, majd a 70-es években kényszer disszidensként a gyermekei után elhagyta Magyarországot Svédországba, de a 90-es években visszaúzta a szíve és hazatelepült Apró Sándor. Egy rendkívül érdekes könyv, sajnos kis példányszámba adta ki maga a család, az én birtokomban van ebből a könyvből, magam is dedikált példányt kaphattam. Azt mondták, akik ezzel a korral foglalkoznak, hogy soha senki nem írt jobb visszaemlékezést a 20. században a hétköznapi eseményekről, Miskolcról. A 40-es évek háborús borzalmairól, az orosz megszállásról, a kommunisták berendezkedéseiről, 56-ról, majd a kádári puha diktatúráról. Valahogy talán célszerű lenne ezt a könyvet nagyobb olvasó közönségnek is biztosítani, mert rendkívül izgalmas, rendkívül adatgazdag és elfogulatlan mentes forrása a 20. századi történelemnek.
És lehet, hogy olyan dolgokat tudhatunk meg, amit el sem mertek mesélni.
Hát ilyen szinten azokat a szörnyűségeket, amiket mondjuk a szovjet hadsereg elkövetett civilek ellen, nők és férfiak ellen, szerintem soha senki nem írta le, úgy gondolom. Nem is merték leírni ilyen szempontból, nem merték kiadni. És hát egy olyan szerző, aki átélte, tehát levéltári forrásokból ugye kutakodott, megdöbbentő részletességgel emlékezik vissza a gyerekkorára, a fiatalkorára, és csodálatos nyelvezettel írja meg az egyszerű munkás ember az életrajzát.
Ez tehát Apró Sándor kötete. Na, mondja el az ön életrajzát felkiáltó jellel a címen. Vajon a levéltárban folynak-e kutatások Gulág témában?
Folynak, több levéltáros is foglalkozik ugye a Gulág témával. Többek között Kis József főlevéltáros levéltárigazgatónak az egyik fő kutatási területe a 44-45 környéki időszak, az azt követő ugye, megtorlásoknak a korszaka. Ebből sok publikáció született, tehát aki ezzel a korral szeretne foglalkozni, ma már bőven tanál azért tanulmányt, és azért még az utóbbi 15-20 évben megszólaltatták azokat a még élő, a gulágról visszatért személyeket, akik évtizedeken keresztül nem beszélhettek, mert féltek attól, hogy ők esetleg visszakerülnek. Tehát komoly anyag van, tehát ma már kirajzolódik, hogy hol voltak ilyen munkatáborok ugye a Szovjetunió területén, mekkora embertömeget érintettek ezek, hogy zajlott ugye deportálás Magyarországon keresztül, tehát Magyarországon csak 50 internáló tábor volt, 50 tábor, ahonnan vitték Szovjetunióba ugye kényszermunkára a civileket, tehát ezekről már pontosan tudunk, mementóként álljanak ezek az emlékek előttünk, hogy soha több ilyen ne forduljon elő.
Közeleg az évfordulója annak a tragikus eseménynek, amikor 1945. január 23-án több mint 430 diósgyőri lakost hurcoltak el Málenki robotra. Az események történelmi hátteréről kérdeztük a tavalyi megemlékezésen Rózsa György főlevéltárost.
Szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmas, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. A színeket elképzelni sem tudom, tapintott formákkal van tele az udvarom, de hangokat látok, nem csak hallom őket. Mégis vak vagyok, hogy nézzek tükörbe. Vajon visszanézek rám, ó, egyáltalán ott vagyok is, ha nem, akkor itt. Ha én nem látlak, de rajtam mit, te rajtam mit, a szépség relatív. Te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. Annak idején, annak idején. Én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, te azt mondod, visszajössz. Hát én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, te azt mondod, visszajössz, megvállam. Illatokból, hangokból, halmas, talán
rovattal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Január 20-a a határideje annak a kérelemnek, amelyet az oktatási hivatalhoz lehet benyújtani, mégpedig az iskolakezdés halasztásához kapcsolódóan. Tisztelettel köszöntöm dr. Szikora Ágnest, az oktatási hivatal tanügyigazgatási és köznevelési hatósági főosztályának vezetőjét, akit arra kérek, hogy tájékoztassa a részletekről a miskolci hallgatókat. Mit kell tudni ehhez a beadványhoz?
Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A kérelemmel kapcsolatban azt kell tudni, hogy azok a gyermekek érintettek, akik 2018. szeptember 1-e és 2019. augusztus 31-e között születtek, az ő szüleik nyújthatják be a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó kérelmet, amely ugye a jövő tanévre, tehát a 2025-2026-os tanévre vonatkozik. Ennek az eljárásnak a keretében az oktatási hivatal azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet.
Önök biztosítanak ehhez egy formanyomtatványt, de hogy olvassam, ezt nem kötelező kitölteni. Mégis hogyan ítélje meg a szülő azt, hogy még nem szeretné a gyermekét iskolába adni? Mikre figyeljen?
Valóban a kérelem benyújtására lehetőség van elektronikus úton és papíralapon is. Valóban lehet forma nélkül, tehát nem formalizált nyomtatványon benyújtani. Hogy milyen adatokra van szükség, azt viszont mindenképpen érdemes megnézni és tájékozódni a honlapunkon, az oktatás.hu. Most ezeket nem sorolnám föl, mert rengeteg ilyen adat van, amit a gyermekre vonatkozóan ki kell tölteni. Amire viszont felhívnám a figyelmet, hogy indoklás mindenképpen szükséges, illetve nagyban segíti a hivatal munkáját, ha a szülő a kérelemhez igazoló dokumentumokat mellékel. Hogyha nincsenek ilyen igazoló dokumentumok, az sem gond, mert akkor a hivatal a pedagógiai szakmai szakszolgálatot, a pedagógiai szakszolgálatot kéri meg arra, hogy vizsgálja meg a gyermeknek a fejlettségi szintjét, és ennek a vizsgálatnak az eredményét veszi figyelembe az oktatási hivatal, és a döntésében ennek a vizsgálatnak az eredménye nyom alatban. Említettük azt, hogy elektronikus úton is be lehet nyújtani a kérelmet, és ugye ez az elektronikus beküldés, ez évről évre népszerűbb, és arra kérnénk most a szülőket, hogy arra figyeljenek. Ugye január 16-án már megszűnik az ügyfélkapu szolgáltatás, helyette ügyfélkapu plusz, illetve digitális állampolgárság alkalmazásba történő regisztráció szükséges. Erre mindenképpen figyeljenek oda, nehogy elakadjon a kérelmezés amiatt, hogy nem rendelkeznek még ügyfélkapu plusszal, vagy digitális állampolgárság alkalmazással. Ezt mindenképpen tegyék meg.
3 éves kortól ugye óvoda kötelesek a gyermekek, nyilván, hogy a szülők folyamatosan konzultálnak az óvónőkkel, és talán ők a legautentikusabbak arra, hogy esetleg azt mondják a szülőknek, hogy maradjon meg még egy évet a gyermek. Mi a tapasztalatuk?
A tapasztalatunk az, hogy valóban a kérelmeknek egy jelentős részéhez óvodapedagógiai véleményt is csatolnak a szülők, de az óvodapedagógusokon kívül, akik valóban látják a gyermek fejlődését, az erre avatott szerv, a pedagógiai szakszolgálat az, aki még jogosult látni és megállapítani a gyermek fejlődését, és az oktatási hivatal eljárásának szerves része a pedagógiai szakszolgálati vélemény, tehát ilyen formán a hivatalnak is nagyon adekvát tudása van a gyermek állapotáról, pedagógiai szakszolgálati vélemény alapján.
Nem feltétlenül szükséges online benyújtani ezt a kérelmet, ugye van arra mód, hogy valaki postán adja fel önöknek.
Igen, van erre lehetőség, a hivatal honlapján megtalálható a postai címünk is, vagy az a cím, amelyen be tudják nyújtani a papír alapon is a kérelmeket. Egyébként ez a Budapest 1982-es irányító szám, amelyre ezeket a kérelmeket fogadjuk.
Ezt is a honlapon megtalálhatják, tehát azért jó, ha egy számítógép elé le tudnak ülni a szülők. Mi a tapasztalatuk? Mennyien kérik ezt a halasztást?
Most ezzel kapcsolatban még most nem tudunk számokat adni, hiszen a kérelem benyújtási időszak még éppen hogy elkezdődött. Pontos kérelemadatokat majd csak január 20-a után, amikor már a kérelembenyújtási időszak lezárult, akkor tudunk mondani.
És esetleg tavalyi adatok, szóval volt olyan, hogy magukat is meglepte, hogy milyen sokan kérik a halasztást?
Hát ez azért most már az elmúlt időszakban egy bizonyos szinten van, úgyhogy igazából nem volt meglepetés így az elmúlt évek során.
Igen, hát már csak azért kérdezem, mert azt mondják, hogy egyre több az olyan gyerek, akinek valami problémája van, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, tehát nyilván ezeket a gyerekeket jobb, ha egy évig még az óvodában tartjuk, de vajon mi a teendő, amikor a hivatal nem ért egyet a kérelemmel, és elutasítja?
A hivatal a kérelmet elutasítja, utána bírói útra lehet terelni, tehát az elutasító kérelem ellen a bírósághoz lehet fordulni. Ez a jogorvoslat módja ebben az eljárás típusban.
Igen, tehát január 20-áig kell beérkezni a kérelmeknek, mikor kapnak értesítést a szülők vagy az óvoda?
Az eljárás ugye hatósági eljárás, és ez egy 50 napos eljárás. Ezen az időszakon belül fognak döntést kapni a hivataltól a kérelmező szülők.
Január 20-áig lehet beadni a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket az oktatási hivatalhoz. Amennyiben egy szülő vagy gyám valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló, tehát 2018. szeptember 1 és 2019. augusztus 31-e között született gyermeke még nem érett az iskola kezdésre, vagy még nem tanköteles, mivel 2019. szeptember 1 és 2020. augusztus 31 között született. Ehhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet. Szükség esetén az oktatási hivatal gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság felmérje. A részletekről kérdeztük dr. Szikora Ágnest, a hivatal tanügyigazgatási és köznevelési hatósági főosztályának vezetőjét.
De mégse nézhetsz félre. Bárhol jársz, tudod, sosem szégyen azt, aki lettél végre.
Ugye te is akarod a délutánt, ugye nem elmeséld, ami majd este vár. Ugye tényleg nem is érdekel más, mint hogy enged szabadon magadat a dalon áll.
Bedül a fény, kinn a világ. Várnál folyton a járdára kiömlő fénnyel.
Mától új nap újkor, ragyogjon az új hold.
Nyere érezd, hogy jó.
Perc múlva 16 órakor híreket mondunk, majd folytatjuk szerda délutáni Svéd Asztal című műsorunkat.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Nélküled hazug a szavam, ideg a szív.